Az egész élet egy nagy játék, hát Tátrai Tibornak főleg egy nagy játék most is, ahogy itt ülünk, azt látom, hogy körbe gitárok, gitárerősítők, felvetődik a kérdés, hogy kezdődött, mikor kezdődött el ez az egész játék?
A nagymamámmal laktam egészen kicsi gyerekként, mert a szüleim azok összerúgták a port, és széthúztak, és én a két szék közül a földre estem így, aztán utána a nagymamám befogadott, és tulajdonképpen úgy nőttem föl, én az egész fiatalságomat Angyalföldön töltöttem el egy kis lakásban. Az én nagymamám egy nagyon-nagyon tisztességes öregasszony volt. Ő volt az első magyar női művezető. Hát ha mondhatom azt, akkor ilyen parasztkáder volt annak idején, mert tolták előre. A Orion gyárnak volt a hangszorú műhelyének a vezetője. Ő volt az első magyar női művezető. Ez az, ami megmaradt így alatt. Tehát ezért én nem emlékszem meg, akkor nagyon picike voltam. Erkölcsöt, meg az életet, azt ő tanította meg nekem, de hát közöttünk azért volt egy kihagyott generáció. És ezt egyébként szeretettel hidaltuk át. De egyszer csak hát eljött az a pillanat, ami minden gyermeknek az életében eljön, hogy készülődik a szárnyaival, csapdos a fészek szélén, és vagy leesik, vagy nem esik le, de mindenféle kemmelben megpróbálja. És ebben az időben rettenetesen érdekelt a gitárhangja. Hát ugye nyilvánvaló, volt egy olyan zenekar, hogy úgy hívták, hogy Shadows együttes, ez egy gitárzenét játszó angol banda volt, és nagyon brilliánsan, nagyon szépen szólt a Stratocaster gitár a kezébe, és hát elképesztően engem ez elvarázsolt, de olyan szinten, hogy semmi más már nem is érdekelt. Már az általános iskolában is baj volt ebből, hogy beleörültem a gitár hangjába, és akkor mindenféle módon gyártottam különböző fajta gitárokat, fejes vonalzóból, deszkából, horgász zsinórból, stb. Az, hogy tengetni lehessen. 7. és 8. menő nyáron elmentem ilyen nyári gyakorlatra, pontosabban dolgozni elmentem, ahol kerestem, akkor 300 forint volt. 300 forintot, a nagymamám még adott 500-at hozzá, és így lett meg az első gitár. Egyébként, amit ott látsz, az életem első gitármanja. És hát így aztán ugye már benne is voltam fejjel a dologba, gyakorlás. Próbálkozás, aztán ugye abban az időben is azért úgy működött, hogy villámgyorsan alakultak zenekarok. Ha már két akkord megvolt, vagy már be tudta valaki hangolni a gitárját, akkor már kellett egy zenekart csinálni. Ugyanúgy, mint ma a fiatalok, hát itt semmi változás nincs, a vágy az, hogy együtt dübörögjünk egy jót, vagy csináljunk valamit.
Nem tudom, hogy a Tátrai Tibor életében szerepet játszott-e, hogy a parlament előtti lépcsőn ülve befogni a nyugati rádiókat, és valahogy egy kicsit lemásolni azokat az akkordokat, amik mondjuk a Shadows-tól jöttek.
Hát akkor az nagyon szambizdat módon működött ez a fajta zene, de hát több oka is volt, ugye elkezdett minden fiatal átöltözni. Pontosabban először lecsúszott a fülig a séró, aztán utána még tovább csúszott, aztán fölkerült egy virágmintás ing, aztán a farmer gatya és a egy tornacipő. És akkor már mindjárt is változtunk a fehér ing nyakkendős kötelező megjelenésből. Az életemnek biztos vagyok benne, most ez lehet ilyen rossz szavak ezek, hogy a legszebb időszaka, mert nem a legszebb időszaka, de marha szerencsés voltam én abban, hogy 16 évesen, 1968-ban, egyik pillanatban a másikra elkerültem egy Radics Béla koncertre, a Sakmat együttesen játszott, és hát azt akkor én még nem tudtam, de hát ez a kiemelkedő teljesítmény nyújtott a Béla akkor úgy is, hogy rettenetesen tehetséges volt, és úgy is, hogy rettenetesen gyakoroltatta a zenekarát. Ez azt jelenti, hogy akkor a Sakmat együttes minden nap próbál délelőtt. Szigorúan is tanulták az új számokat, és gyakorolták a régieket. Nem azért, mert nem tudták eljátszani, hanem mindig minél szebben, minél brilliánsabban játsszák. Ez volt a cél. És én hát ugye a schoolt azt nagyon gyorsan befejeztem, mert amikor megláttam a Radicsot gitározni, akkor én másnap engem nem nagyon lehetett eltuszkolni az iskolába. Én hát a szüleim, az pontosabban az édesapám az rettenetesen megrecsentettől, meg a nagymamám is, de én nagyon erőszakos voltam, és egyszerűen nem voltam hajlandó más csinálni, csak ezt csinálni. És hát akkor mindenféle ilyen szankciókkal próbáltak megfogni, hogy apanás megszűnik, tataratata, minden benehezedik.
De gondolom, hogy ennek semmi foganatja nem volt akkor éppen a gitárral szemben.
Ez beacélosította a lelkemet. Az, amikor az ellenkezést vált ki, az egy teljesen normális emberi tulajdonság, és tulajdonképpen lehet, hogy jót tettek el vele nekem, hogy megpróbáltak megfogni. Még vadabbul egyszerűen nem érekelt semmi más gyakorlás, Radics Béla. És cipeltem a gitárját, és hát nagyon-nagyon nagy szerencsém volt, hogy a Béla barátjának fogadott elég gyorsan. Gyakorlatilag egy év múlva már a zenekarában is gitároztam.
És úgy tudom, ez Radics Bélánál azért nem volt egy egyszerű folyamat, tehát nem könnyen fogadott a szívébe embereket, vagy ezt rosszul tudom?
A Béla egy olyan hirtelen lett nagyon nagy sztár, és nagyon nagy kvalitással körbevették mindenféle zenészek, komoly zenészek is, mert hát én akkor még csak egy kis lurkó voltam, 16 évesen, 17. évesen, és ennek ellenére lett közöttünk egy olyan hangnem, ami úgy nézett ki, hogy a Béla bevett a bandájába, ez volt az első eset, hogy egy másik szológitáros bevett a bandába, és úgy is kezelt. Nem azt mondom, hogy végráztam az egész estét, mert az a Béla dolga volt, de azért, mit tudom én, 10 notából 6-ból 7-be csavarhattam egyet, úgyhogy ez egy fiatal srácnak hihetetlen nagy lökést adott. Most is játszottunk valamikor valamilyen környezetben, a József Attila a Kultúrházban, Angyalföldön, az egészen közel van ott, ahol ő élt az édesanyjával, és ott van egy szobor a Béláról, pontosan a Bélának van ott egy szobra, és hát oda mentem, és megpacskogattam a lábszárát, hogy köszönök neked mindent, Bélám, és ezt halálosan komolyan is gondolom.
És hogy egy kicsit lépjünk az időben, aztán jött az első komoly zenekar, hogyha jól tudom, a Kárpátia talán. Az hogy indult?
Ennek is van valami szövődése a Radicshoz, mert a Béla kirúgta a Harmat Albit, pontosabban összevesztek, kirúgta az énekest, a Harmat Albert, aki egyébként egy nagyon-nagyon jó énekes rác, és minden mosolyt mellőzve Bon Vivant volt a pécsi színházban. Az operett darabokban ő tökéletesen jól énekel, tehát egy nagyon képzett, nagyon szép hangja van az Albertnak, Harmat Albertnak. És hát ő csinált egy zenekart, amiben én úgy valahogy belekeveredtem, mert hát ugye benne voltam a képbe, ugye az Albertnak, és akkor elvittek ilyen próbajátékra is, megfeleltem. És hát ilyen nulla felszereléssel, egy darab Jolana gitár felszerelés nélkül is bekerültem a bandába, pedig hát nem akarok neveket mondani, pedig voltak jelentkezők komoly ének felszereléssel is, de engem választottak. És ez volt az első olyan zenekar, ahol én már tulajdonképpen pénzt kaptam. Magyarul lehet azt mondani valahogy, hogy profi zenész lettem. Elmentem vizsgázni, letettem a minimál OSK vizsgát. Egyébként egy érdekes történet, hogy az hogy alakult, a Kovács Andor volt, egy ilyen jazzgitáros, ő már meghalt. Az OSK-ban ő volt a gitártanár és a gitárfelügyelő is. És hát vizsgázni természetesen hozzá kellett bemenni, és akkor bevittem ezt a kis piros gitáromat, leültem, az öreg hanyat dőlt, és azt mondja, na akkor fogjon egy D-moll septim 9-est. Hát én ránéztem, mondom, azt én nem tudok. Mindegy, mondott még 2-3 akkordot, hogy én fogjuk, mondom, nem tudok. Hát azt mondja, mit tud? Mondom, én ezt tudom, és eljátszottam a gitárba, lejátszottam, azt mondja, jó, kész, beérte, megkaptam a papírt, és így jöttem el. Magyarul az akkori szabályokat végül is kikerülve, vagy áthágva, vagy figyelmen kívül hagyva, egyszer csak megkaptam a papírt úgy, hogy még nem tudtam egy akkordot se rendesen lefogni.
Volt itt Magyarországon még egy olyan zenekar, ami hát igen felborzolta a kedélyeket, ez pedig a Sirius volt. Erre hogy lehet visszaemlékezni?
A Sirius együttes akkor egy olyan zenekar volt, hogy volt a Sirius együttes, és volt a többi banda. A Sirius együttes nem popzenét játszott, sőt, abszolút nem popzenét játszott, ellenment mindenféle szélnek és mindenféle fuvallatnak. Ők már akkor a maguk kialakult nagyon magas szintű fúziózene, vagy én nem is tudom, hogy minek hívjam. Hát abban a zenekarban ugye az Orszácki Miklós volt a központi személyiség, aki irányította, hangszerelte és írta a nótákat, és hát ugye válogatta ki azokat a nagy rhythm and blues everlineket, amiket megtanultunk még plusz a saját számokon kívül. Ők kint voltak Ausztráliában, amikor onnan hazajöttek egy éves turnézás, ami akkor egyébként egy csodával határos dolog volt. És amikor hazajöttek, akkor az volt az igény az ausztrálok részéről, hogy nagyon jó ez a zene, de azért vegyenek már egy gitárost is, hogy legyen egy kis gitár is. Hát azért mégis a 70-es évek elején a gitár elég bevett dolog volt egy zenekarban. És hazajöttek, és a Jackie szaglászódott, körbe-körbe figyelgetett, és annak ellenére, hogy nagyon nagy nevek voltak itt Magyarországon, akiket meg tudott volna fűzni arra, hogy beszéljen a bandába, engem talált meg egészen fiatalon. Azon kívül, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, egy hihetetlen nagy próbatétel is volt. Hát olyan nagy tétel volt, hogy az első próbán a Pataki Laci, valószínűleg nem engem gondolt gitárosnak, és hát mindjárt adott egy olyan feladatot, amit hát nem hogy megoldani, nem tudtam, át se láttam, hogy mi a feladat. És az első próba végén mondtam a Jackie-nek, hogy te, Miki, mondom, ez nekem nem fog menni, ezt, ha lehet, hagyusszam meg, mert csak beégek. Olyan szintű letolást kaptam, de olyan magas szintűt káromkodással kombinálva, és stb. És nem erre gondolt, hogy én egy ilyen kis Mühlmeier kis tök fej leszek, hanem majd megpróbálok felnőni a feladathoz. És ez átlendítetés, megvívtam a számomra nagyon nagy feladattal, lehet, hogy más számára nem lett volna, akkor engem megtört keményen, de ennek én áttapostam magam rajta, átgyűrtem magam rajta, és onnantól kezdve szeretett, elfogadott tagja lettem ennek a zenekarnak. Mármint akkor belül is a kollektív, a légkör az elképesztő kellemes volt a Sirius együttesben. És hát a Pataki Lacival a mai napig is nagyon-nagyon jó barátságban vagyunk, és mindig felemlítjük, hogy ez hogy kezdődött annak idején.
Megint csak számos zenekar következett. Mennyiben kellett mást mutatni? Mennyiben volt mindegyik zenekar egy kihívás? Mennyiben kellett más Tátrai Tibort mutatni ezekben a zenekarokban? Hogyha mondjuk a Kárpátiától elindulunk, és eljutunk a Tátrai Band elejéig.
A zenekarok általában más muzsikát játszanak, és ebbe én valahogy úgy folyok bele, hogy különösen nem változtatom meg magam. Én nagyon szerencsés konstelláció, hogy én úgy gitározom, hogy egy kicsit rhythm and blues, egy kicsit blues, egy kicsit jazzes és egy kicsit rockos. De semmelyikből nem a tökéletes, abszolút letisztított, lekristályosított stílus. És ezt én úgy gondolom, hogy ez annak köszönhető, hogy én nagyon-nagyon korán rájöttem arra, hogy nem szeretnék megtanulni mindenféle gitárfigurákat a világi híres gitárosaitól. Mert ha elkezdjük azokat a figurákat játszani, és ebben a menetbe belefolyunk, akkor annak az lesz a vége, hogy olyanok leszünk, vagy megpróbálunk olyanok lenni, mint az a srác. És elkezdtem a saját dolgaimat kiépíteni, és szándékosan nem tanultam meg soha semmit. Pedig abban az időben még úgy voltak a zenekarok, hogy nagyon sokszor játszottak híres rhythm and blues nótákat is. És tudok alkalmazkodni, és szeretek is. A legfontosabb talán ez, hogy nagyon szeretem azt, hogy egy olyan próbatétel van, hogy ezt a dolgot hogy sikerül úgy megvalósítanunk, hogy ez szép kerek és szeretetteljes legyen. És hát most ebbe aztán belefért egy csomó minden dolog, de azért ha elkezdjük külön-külön végignézegetni ezeket a bandákat, azért minden zenekar a népszerűségtől eltekintve a muzsikájában megpróbált valamilyen új utat követni. Tehát egy Scorpio vagy egy Hobo Blues Band, amikor elkezdtünk már melózni, hát végül is egy pillanatot összehúztuk a vadászatlemezt a Póka Egonnal, és azért az mai napig egy ilyen meghatározó lemeznek számít Magyarországon. Különösen a szövegét tekintve, de a zene is elképesztő szépen alkalmazkodott hozzá. Hát nem véletlenül jött az annyira be, mert nagyon összestimmeltek a dolgok. És hát aztán utána mindenféle egyéb próbálkozásaim után elkezdődött egy Tátrai Band, aminek volt egy kicsit előzménye is, de amit mindenki ismer, az a Charlie-val a közös Tátrai Band. És az például úgy indult el, hogy bementünk a Dorozsmai Péternek a stúdiójába, a Pálvölgyi Gézával. Géza fogott egy pár akkordot, a Dorozsmai valamilyen kis programot elindított, egy kis doprogramot. A Charlie rá, take it easy, baby, rá, take it easy, zett, én egy kicsit rámozogtam, és ezen óta lett a take it easy, baby, ami a Tátrai Bandnek az egyik ilyen meghatározó kezdeti nagy darabja.
Említette, hogy a Tátrai Bandnek volt egy előzménye, amiről kevesen tudnak, még a Charlie előtti korszak.
Volt egy olyan zenekar, amiben a Vertig Józsi énekelt, és egy nagyon fiatal, nagyon tehetséges rác volt, és hát történt egy nagyon nagy szörnyűség, egy autóbaleset által meghalt, és ezzel abban a pillanatban le is állítottam ezt az egész menetet, és az egész gondolkodást, amire én kitaláltam azt a Tátrai Bandet, egyfajta ilyen nagyon pödrös, gyors rocknóták lettek volna az a Tátrai Band, és amikor ez az eset, hát ugye megtörtént, akkor én Evelyn teljesen leálltam, és akkor egy darabig semmilyen módon nem is gondolkodtam Tátrai Bandben, és van egy gyönyörű szép emlék, hogy a Kovács Tomi, aki hát ugyan ő is elröppent, rettenetesen nem úgy presszionált, hanem komolyan tolt, hogy csináljunk egy Tátrai Bandet, és a Charlie-val, amikor összejöttünk, ő a nagyon sok munkája ellenére hajlandó volt bevállalni itthon egy ilyen Tátrai Bandet, és szerintem nagyon jól tette, mert azért ez indította el az itthoni karrierjét, így kezdett el itthon muzsikálni, mert őként azért nagyon-nagyon kultúrált körülmények között, de azért egyfajta kemény melót végzett különböző hajókon, ahol többször is naponta föl kell lépni, propellerni a kendőbe, és meg kell felelni, és nincs hangos zenélés. Tehát magad nem a sajátját játsz az ember, hanem amit megrendelnek tőle. Azt lehet látni, hogy a Charlie azóta nem nagyon mászkál ilyen munkát csinálni, mert így ezek szerint jól érzi magát a bőrébe, hogy itthon az övét csinálja, és ez így van rendjén. Egyik lemezt csináltuk, a másik után a Tátrai Banddel, már tizenvalahánynál tartottunk, és hát rettenetes gyönyörű időszakokat éltünk meg. Egyik pillanatról a másikra bekerültünk a nagy sportcsarnokokba, a kis kultúrházakból. Szerintem jól is kezeltük a dolgokat, sokáig nagyon-nagyon-nagyon jól működött, de hát Ez egy természetes dolog, hogy egy idő múlva minden jó elkezd egy kicsit megszokottá válni. És ha már megszokottá válik, akkor nem tud benne lenni olyan tűz, nem tud olyan izgalom lenni. Most nem csak a színpadról beszélek, hanem az életben lévő mozgásban is. Szépen lassan mindenkinek úgy lett, hogy lett valamilyen más dolga. Charlie megcsinálta a Charlie Bandet. Én nekem akkor indult a Bum Bum együttes, indult a Latin Duo. És úgy valahogy úgy szétcsúsztunk, aztán úgy szépen úgy egyre kevesebb bulit csináltunk, aztán egyszer már csak nem csináltunk több bulit, ez volt 10 évvel ezelőtt.
Mennyire volt veszélyes akkor, amikor elindult a Tátrai Band, egy ilyen jellegű zenét, egy ilyen típusú zenét képviselni?
A legérdekesebb ebben a dologban az, hogy semmiféle imidzsgyártás nem volt, tehát nem úgy készült, hogy nagy okosan ráütünk a homlokunkra, és megálmodtuk. Köszönöm, Uram, hogy megadtad. Szóval nem ilyen szinten, hanem úgy, ahogy mondtam, leültünk a stúdióba, elkezdtünk játszani, és adott volt a zenekar hangulata, a zenekar stílusa egy pillanat alatt. Nem csak dölt a nóta. Hát tulajdonképpen akkor én még nem írtam annyi nótát, a Pál Völgyi Géza írt a túlnyomó részét. Az első turnénk az katasztrofális közönséglátogatottság. 14 ember volt Kazincbarcikán. Hát szóval gyalázatos volt az első lemezbemutatónk. Az illúziók nélkül, aztán megcsináltunk még egy lemezt, mert aztán még rajtunk nem lehet kifogni, megcsináltuk a küszöbön túlt, amin volt egy nóta, amit Géza megkérdezett, hogy te Tibuszkám, rátegyük már ezt a nótát, azt mondja, kicsit olyan tánzzal fesztiválos, de végig mondom, de nagyon szép kis nótácska, picit ugyan tényleg tánzzal fesztiválos.
Melyik ez a dal?
Ez a dal, ez a New York szám. Hát ahogy ez fölkerült a lemezre, valamilyen robbanás történt a médiában, mert rágyó gyúlt az összes rádió, és onnantól kezdve teljesen mi volt, olyan, hogy 3 adón is ment a New York, szóval gyönyörű szép időszak volt az életben, és hát onnantól kezdve nagyon nagy volt a szánk, és sportcsarnokokba turnéztunk, és pillanatok alatt a legnépszerűbbeké kerültünk fel az országban. Úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon jó időszak volt a Tátraiben, és ennek a folytatása az, hogy most megint összecsapunk.
Igen, és hát beszéljünk erről a mostani decemberi dátumról, hiszen ismét összeáll a Tátrai Band, viszont a reklámokban és a hírekben nagyon hangsúlyozott az, hogy most egyszer, és többet nem. Ez miért van?
Mert itt találtuk ki eredetileg, hogy csinálunk egy nagy bulit, és tényleg ez a csontot rágogatni, vagy a szegény rókáról cibálni le a buntákat, az én nekem különösen nem a mániám, mert én nagyon szívesen váltok bandát, stílust is, mindent ugrok azonnal tovább, kitalálom magamnak, és nem visszanyúkálok, és próbálom feléleszteni, felporolgatni az elhalkult dolgot. Ez a Tátraiben most úgy jött össze, hogy a 10-es számrendszer csapdája, 10 év, 20 év, tatara-tata, ezt nem lehetett kihagyni, és ez tényleg igaz is, és hát végül is, amikor elkezdtünk erről beszélgetni a Charlie-val, meg a Pál Völgyi Gézával, akkor pillanatok alatt visszajöttek a régi emlékek, hát nyilvánvalóan, és elkezdtük hallgatni a zenéket is, és újra megteltünk ezzel a dologgal. És újra visszajöttek a hát ugye biztos, hogy nem hallgattam meg Tátraiben lemezt rendszeresen, időnként egy-egy nótát, de az, hogy egy egész lemez végighallgassak, az nem volt biztos 10 éve, egészen biztos nem volt. És nagyon jó dolog, hogy ebbe belekaptunk. Úgy gondolom, hogy erre a közönség biztos, hogy rágyógyul, mert azért egy egészen komoly generáció mozdult meg erre annak idején is. És úgy gondolom, hogy az én korombeli srácoknak már nagy fiaik vannak, és nagy lányaik vannak, és ha ők hallgatták otthon, hát mert kötelező hallgatták, mert a papa vagy a mama ezt hallgatta, akkor az ő fülekbe is beépült valahogy, és hát remélem, hogy több generációs közönség lesz kint a bulin.
Itt azért olyan zenészekről beszélhetünk, akik folyamatosan koncerteznek, játszanak, járják az országot. Hogy lehet elképzelni egy ilyen próbát?
Itt van egy ilyen papír, itt van az elképzelt műsor, 30 nóta. És ezt szépen mindenki megtanulja otthon, 110%-osan, és elmegyünk a próbára, ahol leülünk, kávézgatunk, dumcsizunk, és eljátsszuk a nótákat, és mindjárt elsőre úgy szólal meg, ahogy ez a nagy könyvben meg van írva. És onnantól kezdve már csak avval foglalkozunk, hogy mit szeretnénk esetleg megváltoztatni a számon, vagy hogy írjunk el hozzá plusz részt, vagy megmozgassuk egy kicsit a tempót. Egyetlen ilyen egészen finom kis apróságokkal bibelődünk már, és hát amire a próbára elérünk, itt már nem az lesz, hogy próbáljuk eljátszani a számot, hanem már újra összejövünk, és kezdjük a régi dolgainkat, kezdődik a hülyeskedés, kezdődik a poénkodás, mert azért az egy kifejezetten egy Tátrai Bendes menet a humor. De hát sajnos a legnagyobb humoristánk repült, Kovács Tomi, ő volt ennek a motorja. Hát a Tátrai Bendben elég rendszeres volt a magázódás. Magázódva beszélgetünk, urambátyám szinten kommunikáltunk egymással, és ez olyan kellemes poén volt, mert mindenki lóhajú, szakállas, hippi fazon volt végül is abban az időben, különösen hát 20 évvel ezelőtt, és magászódó beszélgetni. Akárki bekerült a köreinkbe, elájult, nem értette, hogy itt milyen fajta kommunikáció történik. És ez egy nagyon-nagyon jó színfolt volt, és hát a Kovács Tomi abszolút uralta a lelkét ennek a dolognak. Hát ő írta az összeszöveget, mint tudjuk. Az is egy olyan dolog volt, hogy evel ahogy találkoztam, azt mondja a Tamás, hogy hát akkor megpróbál szöveget írni. Mondom, Tomi, mondom, az, hogy megpróbálunk szöveget írni, az nagyon indurka-pindurka, mert szöveget írni az nem van egy. De hogy azt mondja, ő újságíró is volt, és hát akkor ugye az már nincs távolt, betűk, meg szavak. Jó, mondom, oké. Okay. És hát meg kell hallgatni az Illúziók nélkül című lemezt, hogy mindjárt mivel kezdett, úgyhogy az első szövegével már ledöntött mindenkit a lábáról, úgyhogy nem, ezzel nem, hogy probléma nem volt, hanem utána már csak nagy büszkeség volt, hogy a Tátraibennek lett egy olyan gondolati vonulata, ami hát egyszerűen szeretetteljes, nincs benne tolakodás, nincs benne politizálás, nincs benne másik ember kikezdése, nincs semmi, nincs csak a egészen mély emberi érzelmek szavakba öntése.
Hogy építették föl a műsort? Mi volt a cél? A lemez legyen az alap? Az legyen az alap, amit a legtöbbször hallottak a hallgatók a rádióba, vagy a rajongók a rádiókba, vagy azért benne vannak olyan zenék is, amik lehet, hogy nem voltak úgymond túljátszva, de azért nagyon kedves a zenekarnak.
Azt mindjárt az elején megbeszéltük, hogy ne okoskodjunk, ne mi találjuk ki, hogy mit akarunk játszani, hanem egyszerűen kezdjük elővenni a lemezeket, és mik voltak a slágerek. Az szerintem a legtermészetesebb dolog. Most lehetne poénkodni azon, hogy elmegy az ember a Rolling Stones koncertre, akkor ott a Jumping Jack Flash-re, meg a I Can Get More-ra kíváncsi, mert én is arra vagyok kíváncsi, hogy elmegyek Rolling Stones-ra, ezt szeretném először hallani. Nyilvánvaló, hogy a mi kis közönségünk is a New Yorkot, a küszöbön túlt, vagy a hajnali szelet, vagy a titkos szerelmet, vagy az utazás az ismeretlenbe, vagy ezeket szeretnék hallani, és hát ezeket jó is játszani, mert ezeket úgy csináltuk, hogy szeressük játszani. Benne van abszolút az a lehetőség, hogy a nótáinkban, hogy nem egy ilyen elejétől végéig megszerkesztett és szabályos menettel bíró és szabályos gondolkodással bíró dolgok, hanem nagyon sok repülés van benne, ami szabadságot ad, ahol el tudok szállni, improvizálgatni. Nagyon-nagyon szeretem. Hát az egy csodálatos dolog, amikor fönn van egy tisztakú banda, és megy egy ritmus, és rárövzizek. Hát szóval azt nem is tudom, mit mondjak. Az. Pláne, hogyha valamilyen refrén helyzetben van, ahol már a Charlie is beindul, vokalisták is beindulnak, már a percussion, már a kínai tányért veri, és én meg már ott vicsorgok, és megőrülök, hát a legszebb pillanatok az életben.
Ez a koncert, ez hogy marad meg az emberek emlékezetében, vagy esetleg lesz-e CD, DVD?
Ó, mindenféleképpen rögzítjük, sőt, hát nagyon-nagyon komoly igény merült fel arra, hogy élőbe közvetítsük ezt az egészet, de több érdek ütközik ebben az ügyben, hát aki szervezi a koncertet, az szeretné, hogy teljes teltház legyen, és az egy veszélyhelyzet, hogyha az élőbe megy, még sok embert esetleg otthon tart, de én ettől nem félnék, de akkor is nagyon nagy feszültséggel jár egy olyan koncertet le, hogy nem játszottunk most már 10 éve, és fölmegyünk a színpadra, a TV élőben, még mit tudom én, mennyi ember, nem is akarok számokat mondani. Jobb, hogyha azt csináljuk, hogy csak konzerváljuk a dolgot, fölvesszük, aztán utána megkeverjük szépen a mai igényeknek megfelelően, és hát abból lesz DVD is, meg a televízió is be fogja mutatni.